A magyarság és az európai értékrend válsága. Na most, ha megfigyeljük ezt a címet, ebben a címben egy ki nem mondott állítás van. Mégpedig az az állítás, hogy az európai értékrend válságban van. Én ezt az állítást elfogadom, és ilyen szempontból fogom megtartani az előadásomat, ugyanis lehet egy olyan előadást is tartani, hogy miféle válságról beszélünk itt. A gazdasági válságról mindenki tud, nyilvánvalóan, görögök, spanyolok, olaszok, magyarok és a többi, de egyéb válságról nem nagyon olvasunk. Itt mégis ennek az előadásnak ugye az lesz a címe, illetve az a címe, hogy az európai értékrend válsága és a magyarság, magyarán, hogyan látjuk, hogyan viszonyulunk az Európához, a válságban lévő Európához, és mit tudunk erről mondani. Az előadásomnak a lényege az, hogy tulajdonképpen hogyan jutottunk el ide, hogy a rendszerváltozás után 20 évvel azt kell mondjuk, hogy az európai értékrend válságban van. És hogyan jutottunk el ide, hogy mi magyarok a rendszerváltozás után 20 évvel kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy valami itt Európában nincs rendben. Szeretném kezdeni egy kicsit a rendszerváltással, de nem akarok sokat elidőzni ottan. Ugye a rendszerváltásnak az egyik alapvető kérdése az volt, hogy a kommunizmus bukása után, a hivatalos ateizmus bukása után mi fogja betölteni az üresen maradt szellemi teret? Miféle szellemiség fog elterjedni Magyarországon? Mert hiszen mindenki, aki átélte ezeket az évtizedeket, joggal gondolhatta, hogyha megbukik a kommunizmus és megbukik az ateizmus, akkor valami más szellemiségnek kell következnie. Mi abban reménykedtünk, én legalábbis abban reménykedtem, és szerintem velem együtt keresztények tízezrei ebben az országban, hogy lebomlott ugye a vasfüggöny, európai részei leszünk immár, visszatérhetünk a keresztény Európába, ahova mindig is tartoztunk, igaz? És Magyarországon is újra éled a keresztény lelkület és szellemiség. Abban reménykedtünk tehát, hogy az ateista keletről visszatérünk a keresztény nyugatra, ahova mindig is tartoztunk. Még az ateizmusról egy pár szót szeretnék szólni, mert ezt nem mindig tudatosítjuk magunkban, hogy tulajdonképpen mit is éltünk mi át. És ahogy elnézem, az itt lévőknek egy jó része átélte ezt az időszakot. Milyen is volt ez az ateizmus, amit átéltünk? Milyen is volt az a diktatúra, amelyben mi benne éltünk? Kérem szépen, ez egy olyan diktatúra volt, amely nem csak a földünket követelte, hanem a szívünket és a lelkünket is. A török nem akar bennünket megtéríteni. A kommunisták igen. A kommunisták a szívet és az agyat akarták átalakítani. Azt akarták, hogy ebben az országban mindenki felejtse el a keresztény múltját, mindenki váljék ateistává, és mindenki fordítson hátat a mi 1000 éves történetünknek, és a 2000 éves keresztény Európának. A múltat végképp eltörölni, igaz? Így hangzott a szép ének. Mi is volt a problémája az ateizmusnak? A kommunista ateizmusnak. A kommunista ateizmusnak, kérem szépen, nem Zeusszal volt problémája, hanem az Úr Jézus Krisztussal. Szóval azért ezt szögezzük le. Ez volt az egyik jellegzetessége ennek az ateizmusnak, hogy a kereszténységgel szemben határozta meg önmagát, a keresztény Európával szemben határozta meg önmagát, és azt mondta, hogy az ateista ateista, Isten tagadó, annak egyúttal meg kell tagadnia ezt a múltat. A másik, ami jellemezte ugye ezt az ateizmus, a nemzetietlenség. Erről nem akarok sokat beszélni, erről külön egy előadást lehetne tartani, épp ugye most, mondjuk Trianon kapcsán, igaz? Trianon kapcsán, szóval nemzetietlen volt. Nemzetietlen volt, ki akarta törölni a magyar emberek tudatát, a nemzeti tudatot. Nos, mindegy, vége, túléltük, ez a lényeg. És abban reménykedtünk, hogy átkerülünk majd Európába, és visszakerülünk a keresztény Európába. Mi itt a vasfüggöny mögött, a kommunizmusban, az ideáltipikus, ideális Európa álmát hordoztuk magunkban. És csak ma kezdünk rádöbbenni arra, hogy az az Európa, amire mi vágytunk, amiről mi álmodoztunk, amiben mi hittünk, az az Európa ma nem létezik. Hát én is emlékszem a rendszerváltás környékén, amikor Európáról gondolkodtam, én a szellemi Európáról gondolkodtam, a lelki Európáról gondolkodtam, olyanról, aminek van valami belső tartalma. Nem csak gazdaságról gondolkodtam, sőt nem elsősorban gazdaságról gondolkodtam és pénzről, hanem a hagyományos, 2000 éves, klasszikus, keresztény Európáról. Szóval ma döbbenünk rá, hogy az az Európa, amit mi korábban a mi ábrágyaiban ringattunk, az az Európa gyakorlatilag nem létezik. Nem létezik. Ez az előadás azt követi, csak néhány ponton végig, hogy mi történt? Mi történt? Tudnék, ezzel a kérdéssel még adósak vagyunk. Ezzel a kérdéssel még adósak vagyunk, hogy mi történt Európával, miközben mi itt a vasfüggöny mögött Európáról ábrándoztunk. Mi történt? Ugye a második világháború után Európa előtt az a nagy kérdés állt, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább? A második világháború szörnyűségei után, a holokauszt után, a fasizmus után, európai nemzetek egymásnak esése után, az volt a valódi kérdés, no, akkor most mi, európaiak, hogyan gondolkodjunk? Hogyan értelmezzük meg önmagunkat? Hogyan építsünk fel egy új Európát? Ennek egyik alapvető kulcskérdése ma is az egyébként a francia-német viszony, ezt ugye tudjuk. Ha Franciaország és Németország békében van egymással, az már az európai egységnek egy alapvető meghatározó momentuma. Ha ez a két nagy nemzet feszültségben él egymással, akkor nem lehet európai egységről beszélni. Nos, kérem szépen, nagyon fontos, amit mondok, hogy az Európai Unió első lépése az volt, hogy meg az európai egység felé vezető első út az volt, hogy egy bizonyos francia külügyminiszter, Robert Schuman, ezt a nevet meg kell jegyezni, Robert Schuman kezdeményezte az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását, és ebbe a közösségbe, ez 1951-ben ebbe a közösségbe belépett Franciaország, Nyugat-Németország, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia. Csak ezt az egy momentumot említem, nem fogom végigvenni, hogy aztán hogyan, miképpen bővült az Európai Unió országokkal, mert nem ezt tartom feladatomnak, hanem a szellemiség nyomon követését. Erről sem akarok többet mondani az Európai Szén és Acél Közösségről, de mindenképpen ez volt az alapja. Ez volt az alapja az Unió összes későbbi intézménye kialakulásának. De a kezdeményező, a francia külügyminiszter, ez a németes nevű Robert Schuman, kérem szépen, keresztény alapon képzelte el az Európai Unió létrehozását. Keresztény alapon. Egyébként emlékezhetünk rá, hogy amikor itt ment a perpatvar az Unió meg Magyarország között, Orbán Viktor a strasbourgi beszédében Schumanra hivatkozott. Igaz? Schumanra hivatkozott. azt mondta, hogy ugye a Schumann, hogy a demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz demokrácia. Ezt a mondatot nagyon sokan ismerik, most szeretnék tőle egy hosszabb mondatot idézni Schumanntól, a keresztény Európai Unió megálmodójától 1950-ben, illetve azokban az években, ezt mondja. Arra hivattunk el, hogy Európa keresztény alapjai értelmében újra gondoljuk magunkat olyan módon, hogy megformáljuk a demokratikus kormányzás modelljét, amelyik a megbékélésen keresztül a népek közösségévé fejlődik, szabadságban, egyenlőségben, szolidaritásban és békében, és amelyik mélyen gyökerezik az alapvető keresztény értékekben. Tehát mit is mond ez a Robert Schuman? Milyen európai értékekről beszél? Kérem szépen, demokrácia, alapvetően, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, béke. De mindez keresztény alapon. Ma is halljuk ezeket a szavakat, ugye? Ma is halljuk, ugyanezeket a szavakat halljuk. Csak egészen más megközelítésből. Erre nyilvánvalóan vissza kell térjek az előadásokba. Tehát Schuman volt az európai államférfi, aki kimondta, megfogalmazta a keresztény Európa eszményét. A keresztény demokratikus Európa eszményét. Még egy nevet kell lenni, még két nevet említek, aztán nem folytatom én ezt a sort. Két nevet kell említsek, az egyik a Konrad Adenauer. Nyilvánvalóan sokat mond ez a név mindenkinek. Ugye a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja, aki ugyancsak keresztény alapon képzelte el az unió újraépítését. Keresztény alapon. És aztán még egy nevet említek, sok nevet nem tudok elmondani, sajnos. A meghatározó európai államférfiak közül nem tudok említeni, akik keresztény alapon képzelték el az unió újjáépítését a második háború után, de ezt a nevet meg kell jegyezzék. Jacques Delors. Jacques Delors, aki 1985-ben lett az Európai Bizottság elnök, 1985. A következőt mondja. Ha a következő 10 évben nem sikerül lelket adni Európában, lelket és jelentést, a játszma befejeződik. Jacques Delors volt a két nagy államférfi után, aki folytonosan és állandóan arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió, maga Európa nem épülhet csak gazdaságra és pénzre, mert nincs lelke, nincs benne spiritus. Kell, ami összetartsa Európát. Jacques Delors. Jegyezzük meg ezt a nevet is. Mi történt? Hát kérem szépen, az történt, most már ugye tudjuk visszatekintve, hogy Schuman álmából, Adenauer álmából nem lett semmi. Nem lett semmi. Igaz? Mi történt? Szegény Orbán Viktor hiába hivatkozott ő Schumannra. Hát Schumann ma már nem jegyzik. Mi most emlékszünk rá. Mi történt? Miért alakult úgy, hogy másfajta szellemiség töltötte be Európát, és háttérbe nyomta ezt a bizonyos víziót a keresztény Európáról? Itt alapvető, nem tudom végigvenni az egészet, nyilvánvalóan holnap reggelig itt lehetnénk, alapvető momentumokra szeretnék rávilágítani, jó? Csak hogy kövessük végig, hogy milyen folyamatok eredményeként jutottunk ide. Tehát ugye az a kérdés, ott tartottunk, hogy vajon minek tulajdonítható az, hogy a Schumanni vízió a keresztény Európáról teljességgel háttérbe szorult. Egy nagyon fontos momentumot szeretnék itt megemlíteni, de ez annál súlyosabb. Ez pedig egy filozófiai irányzat, amelyet hagyományosan úgy hívnak, hogy a Frankfurti iskola. A Frankfurti iskola. Ez a Frankfurti iskola hát elég nehezen körülhatárolható dolog. 1930-tól indul, azért 1930-tól, mert akkor egy bizonyos Horkheimer nevű filozófust kineveztek a Frankfurti Egyetem Társadalomtudományi Intézetének az igazgatójává. Ezért innen datálódik a Frankfurti Iskola, tehát a két háború közötti időről, a 30-tól, amelyik a II. Világháború után aztán megújult, és óriási hatást fejtett ki az akkori Nyugat-Európára. Olyannyira, hogy mi itt a függöny mögött ezt a hatást nem is nagyon érzékeltük, habár a egy-két neves képviselőjére azért hallhattunk. Kik tartoztak ehhez az iskolához? Én nem tudom, hogy ezek a nevek önöknek, kedves testvéreinknek mit mondanak, de meghatározó fontosságú nevek, akik az Európai Unió szellemiségét a II. Háború után alakították, befolyásolták és befolyásolják. Ilyen neveket mondok, mint Adorno, Marcuse, Gramsci, Habermas, Lukács György. Kérem szépen, ezek az emberek egytől egyig marxista emberek. Úgy mondják őket, hogy neomarxisták, tehát új marxisták, azért, mert Marxot követték sok tekintetben, de mégsem egészen. Alapvető üzenetük a kapitalista társadalom kritikája volt, ennyiben marxisták, a kapitalista társadalom kritikája volt, a tömegkultúra kritikája volt, a tömegfogyasztás kritikája volt, és mind az egyén nevében és szabadságáért. Mindegyik, egytől egyik, nem lehet nyilván őket külön elemezni most, mindegyik filozófus az egyén tette a legfelső polcra, és azt mondta, hogy az egyén szabadsága a legfontosabb, és a kapitalista rendszer az egyént elnyomja, bedarálja, fölemészti, és az egyént ki kell szabadítani a kapitalizmus fogságából. Ezért voltak marxisták, mert kapitalizmus ellenesek voltak, egy kritikai magatartást képviseltek a kapitalizmussal szemben. Ugyanakkor a hangsúlyt mégis az egyénre tették, és azt mondták, hogy mindenféle rendszer, a kapitalizmus is, de a kereszténység is, a hagyomány is, amelyik elnyomja az egyént, az rossz rendszer. Adorno írt egy könyvet, ez a címe neki, hogy a tekintély uralmi személyiség. A tekintély uralmi személyiség 1950-ben. Azt mondta, hogy a tekintély uralmi személyiség, aki elfogad bármiféle tekintélyt, aláveti magát, akinek a számára van mérték, mérce, tekintély, autoritás, és az ilyen ember a gyakorlatilag mind potenciálisan fasiszta. Fasiszta, egész egyszerűen. Marcuse, az egydimenziós ember, 1964-ben jelent meg, a magyar fordítása is megvan. Nekem ott van a könyves polcomon, fiatalemberként megvettem, fogalmam nincs, hogy fogalmam nem volt akkor, hogy mit vettem meg. Ugye? Hát most fiatalnak tetszik. Az egydimenziós ember, aki azt állítja, de csak nagyon röviden egy mondatban mondom el, hogy kétféle személyiség van. Van az autentikus személyiség, mentes minden dominanciától. Az autentikus személyiség, kérem szépen, független. Ugye? Tetszelek ismerni ezt az ott, hogy független. Független. Ő független. Őt nem dominálja senki sem és semmi sem. A másik pedig az egydimenziós ember, aki társadalmilag dominált. Magyarán uralkodnak rajta mindenféle társadalmi rendszerek, hagyományok. Az egydimenziós ember, aki vezetve van, akinek az agyát formálják bizonyos értékrendszerek. Tehát, ugye Marcuse mondtam most, csak úgy jellemző példákat mondok, mert nem akarok leragadni itt a Frankfurti iskolánál. A másik, kérem szépen, ami kedvencünk, Lukács György. óriási filozófiai tehetség. Én nem tudom, hogy ki olvasott tőle valamit, én a korai ifjúkori műveit is olvastam, szenzációsak. Tehát Lukács György, állítom, hogy a magyarság egyik legnagyobb filozófiai tehetsége. Magyar, zsidó származású magyar. Ezt nyilván mindenki tudja. A Lukács Györgynek van egy híres kérdése. Így hangzik, idézem. A kérdés ez. Ki fog megszabadítani a nyugati civilizáció jármától? Ki fog megszabadítani a nyugati civilizáció jármától? És ezzel, a Lukácsi kérdéssel tulajdonképpen mindent elmondtam a frankfurti iskolától. A frankfurti iskolának tehát fantasztikusan nagy hatása volt. Nagyon nagy hatása volt. Ugye, mikor mi beszélünk a nyugatról, meg ezekről a folyamatokról, azt mondjuk, hogy szekularizáció. Tetszik, elvilágiasodás. Ez így is van, csak hogy ez konkrétumokban valósult meg, és az egyik legnagyobb hatású szellemi mozgalom ez a bizonyos frankfurti iskola. Hogy mekkora nagy hatása volt, mi se tudjuk fölmérni, kérem szépen, de mondok valamit. Ismerős ez a nép kedves testvéreimnek, hogy John Lennon. John Lennon, Istenem, John Lennon a fiatalságomnak az egyik szimbóluma, ugye? Tehát emlékszem, amikor először megkaptuk az első Beatles számokat. Hát kérem szépen, állandóan újra és újra hallgattuk ezeket a lemezeket. Ne, én Magnóról hallgattam. Hallgattam, hát óriási volt. A John Lennonnak csak azért jellemző módon, hogy ez a hétköznapokban hogyan csapódott le a frankfurti iskola, ugye hát ez a lázadásnak a filozófiája a frankfurti iskola, John Lennonnak van egy száma, amelynek az a cím, hogy Imagine. Ismerős valakinek? Imagine. Ezünkbe juthatott volna, elhozhattunk volna egy kazettát, lejátszhattunk volna. Imagine. Nagyon gyönyörű szép dallam. Kérem szépen, 1971-ben jelent meg, és Yoko Ono, az ő ugye barátnője, vagy mondjuk egy felesége, hogy nevezzék, verse alapján, és ennek az Imagine-nek a szöveg, ugye ezek angol szövege, és a buta magyar, tényleg nem tudok más mondani, a buta magyar kajálja azt, ami angol, teljesen mindegy, hogy micsoda. Nyeli! Nem is érti, de mégis jó neki. Nagyon azt mondja. Most itt le van írva nekem angolul, fordítok csak egy pár mondatot, a magyarra, magyarul ez nincs is meg, de nem is kell. Azt mondja, képzeld el, hogy nincs mennyország. Könnyű ezt megpróbálni. Képzeld el, hogy nincs pokol alattad. Csak az ég van feletted. Képzeld el, hogy az összes ember csak a mának él. Képzeld el, hogy nincsenek országok. Ezt nem olyan nehéz elképzelni. És a többi, és a többi. Tetszik érteni? Tehát képzeld el, hogy azok az értékek, amelyek Európát formálták, azok nincsenek. Nincs pokol, és nincs mennyország. És a többi, és a többi. Nem akarom végig lefordítani a verset, mert nem menne itt az idő. Tehát lezajlott az 50-es évek után végig 60-as, 70-es évek Európában egy olyan szellemi folyamat, amelyről nekünk igazából fogalmunk sem volt. Ugye mi itten titokban Bibó Istvánt olvastuk, már aki olvasott, ugye, hogy a demokrácia nem félni, meg ilyen nagyon szép szövegeket, ugye, és akkor dédelgettük magunkban ezt a szép Európát, és a többi, és a többi. No, ugrunk nagyot, frankfurti iskolát most elhagyjuk. Ami ma van, ezt nem én mondom, ez a mai konzervativizmus alapvető meggyőződése, hogy ami ma van, az a frankfurti iskola és a liberalizmus kombinációja. A frankfurti iskola és a liberalizmus kombinációja. Liberalizmus. Ezt a szót is tessenek megtanulni, mert ez egy fontos szó lett. És most nem ám, hogy erre gondolok, hogy SZDSZ vagy valami. Nem, hát nem. Ennél fontosabb dolgokról van szó. Kérem szépen, a mai demokrácia liberális demokráciaként, az európai, Európáról beszélek, az európai demokrácia ma liberális demokráciaként határozza meg önmagát. Tetszik-e tenni? Liberális demokráciaként. Olvasok egy cikket a Véleményvezér című blogból, nem tudom, hogy ki ismeri. A Véleményvezér valamiképpen tényleg véleményvezér, tehát el kell olvasni, hogy mit mond dolgokról. 2012. május 21. Ki lehet számítani, hány napja volt? 2012. május 21. Olvasom. Véleményünk szerint azonban Magyarországon Európa többségéhez hasonlóan nem egyszerű többségi demokráciának, hanem úgynevezett liberális demokráciának kell működnie, ahol bizonyos jogok és eszmék a demokratikus legitimációtól függetlenül, sőt, annak ellenében is megvédendőek. Tetszik érteni? Nincs itt képviseleti demokrácia, mert ha a nép véletlenül rosszul szavaz, majd a liberális demokrácia megmondja, hogy hogyan kell szavazni, és mi a jó, és mi a nem jó. Az a baj a kétharmaddal, hogy rosszul szavaznak, útba van a nép. A képviseleti demokrácia nem jó. Liberális demokrácia kell, mert ez a liberális demokrácia még a demokráciával szemben is értéket képvisel. Itt van, be van írva. Tehát én ezeket most nem fogok itt frecsörni. Magyarán, ami ma van, ami kialakult mára mondjuk így, a frankfurti iskolának és a liberális eszmevilágnak ez az bizonyos ötvözete. A liberális demokráciáról egy fontos dolgot el kell, hogy mondjak, ami meghatározó volt ránk nézve is a rendszerváltozás után. A liberális demokrácia, vagy mondjuk itt, hogy a politikai liberalizmus, vagy a filozófiai liberalizmus mondta ki, fedezte fel, találta ki az állam világnézeti semlegességének az elvét. Az állam világnézeti semlegességének elvét. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, kérem szépen, hogy az állam egyformán kezel mindenféle szellemi, vallási irányzatot, áramlatot, az állam semleges. Az állam olyan, mint egy szülő, amikor látja, hogy a két gyereke vérben úszik, nem szól közbe, mert ő semleges. Ezt a nevet is meg kell jegyezni, nem hoztam ide többet, ez útig elég. Úgy hívják, hogy John, vagy amerikaiasan John, John Rawls. John Rawls egy filozófus, 1921-ben született és 2002-ben halt meg. Neki van egy alapvetően fontos műve, 1993-ban jelent meg, Political Liberalism. A politikai liberalizmus. Mi ennek a lényege? Elmond. Erre alapul minden, tehát erre a filozófiára. E felfogásban a semlegesség lényegét az a követelmény fejezi ki, hogy az állam nem foglalhat állást polgárainak a jó életre vonatkozó versengő felfogásai között, s nem részesítheti előnyben e felfogások egyikét sem azon az alapon, hogy az lényegénél fogva értékesebb, vagy magasabb rendű más felfogásoknál. Tetszik-e tenni? Vannak, tehát Rawls azt mondta, hogy van a jó életre vonatkozó felfogás, versengő felfogások. Ezek versengenek egymással. Tetszik-e tenni? Versengenek egymással. És az állam nem mondhatja meg, hogy ezek közül melyik a jó és melyik a nem jó. A állam világnézeti semlegességének az elve, pontosabban ez a politikai liberalizmus, ugye, ez alapozza meg, amit úgy hívunk, hogy pluralizmus, sokféleség, mindenféle értelemben, kulturálisan is magyarán, kérem szépen, a kereszténység csak egy jelenség a sok között. Egy jelenség, semmi több. Nincs igazság, vélemények vannak. Tehát ez a Rawls azt mondja, hogy a modern társadalmat a jó életre vonatkozó felfogások sokfélesége jellemzi, és ezzel a ténnyel, mint hosszú távon velünk maradó adottsággal kell számolnunk. Tehát kérem szépen, ez van. Ez van. De mi a nagy különbség mégis a Rawlsi ideológia meg a frankfurti iskola között? Rawls már nem foglalkozik a kapitalizmussal. Tehát rájöttek, hogy jobb az béké hagyni, ugye? Hát akkor nem lesz Coca-Cola. Tehát Rawls már nem foglalkozik, hanem az egyént teszi a legfőbb értékké, az egyéni szabadságot, és azt mondja, hogy a jó életre vonatkozó felfogások közötti versengés, ugye, akkor valósulhat meg, hogyha az egyén szabad, ez a legfőbb érték, az egyén szabadsága. Kérem szépen, mit is jelent ez? Megalkották, amit úgy hív a szakirodalom, hogy a tehermentes én koncepciója, a tehermentes én. A tehermentes én azt jelenti, hogy nem kötnek a hagyományok. Tetszik? A tehermentes én az azt jelenti, hogy mit számít nekem az, hogy a templomban fölöltöznek az emberek, és fürdőkatyába megyek. Ez a tehermentes én. Nem terhelik megkötöttségek. Szabad. Föl lehet vonulni Budapest főutcáján, a homoszexuális parádéján egy nagy keresztel. Ez mi szabadok vagyunk. A szituált én tagadása. Mi az, hogy a szituált én tagadása? Hát kérem szépen az, hogy beleszületünk valamibe. Én keresztjén úgy lettem, hogy az apám befokozott a templomba. De most, de kaptunk valamit, igaz? De beleszülettünk valamibe, egy kultúrába, egy közösségbe. Tehát ez a szituált én. Azt mondja Rawls, hogy kérem szépen, nem. Az igazi egyéni szabadság az, amikor ezt a beleszületettséget félredobod, mert te szabad vagy. Az érték választásra képes egyén. Magyarán minden egyén képes arra, hogy eldöntse, hogy mi a jó és mi a nem jó. Mert értékválasztásra képes, ugye? Na meg nehogy eljutok oda, hogy egy gyerek majd 30 éves korában elkezd gondolkodni, hogy akkor járjak iskolába, vagy ne járjak iskolába. Tehát az értékválasztásra képes egyén. Kérem szépen, ez áll az állam világnézeti semlegessége mögött. Az az egyén, mint legfőbb érték, aki választja a céljait, aki maga formálja a jóról alkotott felfogását, és így éli az életét. Nyilvánvalóan visszaköszön a frankfurti iskola, ezt az előbb már jeleztem, ugye, hogy az egyén áll a központba, csak nem nyúl a mai gazdasághoz. Ugye a politikai liberalizmus az ma nagyon szépen domináns. Mert a Véleményi Vezérből felolvasott cikket, ez domináns. Tehát kérem szépen, ez ma a domináns értékrend, a filozófiai liberalizmus. De azért megfogalmaznak vele kapcsolatosan kritikák. Csak egyet mondok. Koherencia hiány. Kérem szépen, nincs, ami összetartja a társadalmat. Nincs közösség. Ahol az egyén abszolút független és szabad, ahol nincs megegyezés értékekre nézve, ott kérem szépen, nincs, ami összetartsa a társadalmat. Nincs belső kohéziója a társadalom. Nincs közösség. A másik alapvető fontos dolog, hogy a világnézeti semlegesség elve megkettőzi az egyént. Ha mondjuk valaki, itt a kedves testvéreim között mondjuk köztisztviselő, vagy bármiféle hivatalos alkalmazott, akkor van neki két énje. Van egy hivatalos énje, és a hivatalos megnyilvánulásfény nem szabad elárulnia, hogy maga vagy ön hívő ember. Nem? Mert ezzel sértek más identitásokat. Van egy hivatalos én, a semleges, és van egy privát én. Tehát ugye a privát szférában bárki gyakorolhatja a hitét, azt csinál, amit akar. De nyilvánosság előtt nem. A megkettőzött én. ma ez a domináns világnézet, ugye a világnézeti semlegesség elve is világnézet. Legyen tisztáva vele, az is világnézet, és ez a hivatalos, nem hivatalos, de mégiscsak a politikailag korrekt, mondjuk így, világnézet. Tehát a mai Európa a Schumanni vízió alapján egész egyszerűen nem létezik. Pedig a mai Európát meg lehetett volna teremteni, sőt, így kellett volna, keresztény alapokon. Keresztény alapokon. És kérem szépen, láss csodát, Habermas, akit az előbb említettem, aki a Frankfurti iskola egyik legfiatalabb késői tagja, most megjelent könyvében, aminek az a címe, hogy az átmenet ideje. Times of Transition. Az átmenet ideje. A következőt mondja, nem, ez is csak angolul van itt, meg a kereszténység és semmi más a végső alapja a szabadságnak, a lelkiismeretnek, az emberi jogoknak és a demokráciának. A mai napig nincs más választásuk. Továbbra is ebből a forrásból tápláljuk magunkat. Minden egyéb csak posztmodern locsogás. Ezt idéztem a reportban. Tetszik érteni? Tehát úgy tűnik, hogy azért egyesek, köztük Habermas, aki a Frankfurti iskola tagja, még egyszer mondom, és egy elkötelezett liberális, kezdi felfedezni, hogy hát kérem szépen, hát ezt az egészet fel lehetett volna építeni keresztény gyökerek alapján. Nem épült fel. No. A mai helyzethez csak két adalékot teszek. Szemléltető példa. Két adalék. Semmi több, szemléltető példa. Én nem mondok úgy általánosságokat, mert nem ítélkezek. Nem tudom, hogy ki olvasta Lovas Istvánnak az interjúját. Megjelent a Magyar Nemzetben is, de eredetileg a Kapuban, a 2012. március 27. számban, ahol holland, magyar származású holland egyetemi tanára, mert még nem tudom kikkel csinált interjút, ez a címe: Nyugat-Európában már nincs kereszténység. Nyugat-Európában nincs kereszténység. És azt hiszem, hogy igaza van. A másik, ami megdöbbentett engem, ezt is most olvastam, vasárnap erről fogok reposztolni, Cameron, brit miniszterelnök, brit konzervatív, a drága, konzervatív. A nyugati konzervatívizmusról én nem tudom, hogy micsoda, komolyan mondom, tehát azt már nem lehet tudni, hogy most akkor liberális vagy konzervatív, vagy én vagyok színvak. Ezt mondja Cameron. A homoszexuálisok házasságáról beszél Cameron. Támogatom, mert ez egyenlőségi kérdés. De másról is szól az azonos neműek házassága. Elköteleződésről. A konzervatívok hisznek az embereket összetartó kötelékekbe. Tetszik érteni az érvelést? Tehát én nem egy csodabogár konzervatív vagyok, aki támogatja a homoszexuálisok házasságát. Én azért támogatom, mert konzervatív vagyok. Cameron, brit miniszterelnök, kérem szépen, véghez viszi a konzervativizmus önmegsemmisítését. Ugye? Na most a helyzet az, hogy itt tart, jelen pillanatban itt tart Európa. Na most... Hát és itt jönnek a problémák. Ugye Magyarország ezt felfedezte. Legalábbis Magyarország jelenlegi kormánya ezt felfedezte. Berakta a botot a küllők közé, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt, ugye, és nagyon rossz fát tett a tűzre. Szembe megy Európával. Mer hivatkozni Istenre az alkotmányban. Ugye azt is tudjuk, hogy az európai alkotmányban emlékszünk rá, kimaradt. Tehát ezt kiszedték, Isten kiszedték. Nem kell az oda. Érem szépen, és ma van egy kísérlet a keresztény Magyarország újraértelmezése. Én ezt látom ma. És ez nagyon-nagyon sokaknak nem tetszik, főleg ennek a domináns liberál politikai és filozófiai liberalizmusnak, amelyik meg akarja nekünk mondani, hogy mi az igazi demokrácia. Aztán mehetünk a kétharmaddal a fenébe. Kérem szépen, itt tartunk jelenleg, tehát innen nézve, keresztény álláspontról nézve, az Európai Unió tényleg értékválságban van. Hát, hogyha egy konzervatív miniszterelnök támogatja a homoszexuálisok házasságát, akkor én nem tudom, mi legyek. Most már liberális nem lehetek, de már konzervatív se. De nem? Hát most, ez fura. Még egy mondat, hogy én, ennyit beszéltem. Már vége. Még egy mondat, hogy én hogy látom én ezt az egész helyzetet. Kérem szépen, én úgy látom, hogy Európában valójában egy évszázados folyamat zajlik, ami elkezdődött valamikor a felvilágosodással, ugye? Emberek megvilágosodtak és rájöttek arra, hogy nincs Isten. Szóval ettől kezdve megy ez a folyamat, és nekem és nem látjuk a folyamat végét. Tehát nem látjuk ennek az európai folyamatnak a végét, nem látjuk, de én meg vagyok győződve, hogy ez egy átmeneti folyamat. Átmeneti. Tehát meg vagyok győződve, hogy el fog jönni egy idő, nem tudom mikor, el fog jönni, amikor Európa újra felfedezi magát. Hát nem tudom, még meg kell épülnie, vagy 150-200 ezer mecsetnek, vagy valaminek, nem tudom, ugye? Amikor Európa fel fogja fedezni önmagát újra, mégpedig a saját gyökereit. Hogy ez mikor jön el, nem tudom, de engem ez éltet. Ez éltet, mert különben, hát nem tudom, én teljes kilátástalanságot látok itten. Hát egy két férfi házasságából nem lesz gyerek, az egyszer tuti. Szóval, ugye? Átmenetnek tartom én is, és amit itt Habermas leírt, az számomra biztató, mert azt jelenti, hogy ezt többen is kezdik látni, és előbb-utóbb meg fog fordulni ez a trend. És tudják mit? Most kilépve ebből az előadói szerepből, és főjegyzőként, ugye nekünk az a dolgunk, hogy járjuk a Dunántúlt egyebek közt. Vagy mi legalábbis magunkra vállaltuk ezt a feladatot. És én azt látom, hogy egyre több helyen az emberek kezdenek felébredni. Elég volt a Coca-Cola kultúrából. Szeretnének tartozni valahol. Szeretnének értelmes életet élni. És megtalálják az egyházat. Igenis. És nem fogják többé elhinni, hogy az egyház múzeumban való. Egyre több ilyen helyet látok. Egyre több olyan helyet látok, ahol megjelennek nem csak a fiatalok, hanem a középkorúak, vagy ki a középkorú, ugye? Mondjuk ugye kisgyerekes családok, meg minden, akik keresik a helyüket. Több ilyen gyülekezetet láttam már, és megindult egyfajta visszarendeződés, amikor az emberek elkezdtek gondolkodni, és én úgy látom, hogy ez a tendencia erősödni fog. Valóban válságban van Európa, na de hát az Úristen nincs válságban, ez a mi reménység. Köszönöm szépen!